A mi segítségünk, Isten tiszteletünk és a sákramentum kiszolgáltatásának megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők, kedves keresztszülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel vár titeket. Áldjuk az Istent, aki arra indított benneteket, hogy elhozzátok gyermeketeket és kérjétek, hogy őt is befogadjuk a keresztség által a keresztjén Anya Szent Egyházba. Hisszük, Isten akarata az, hogy a gyermek is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves szülők, keresztszülők, együtt örülünk veletek, amikor ezt a gyönyörű kislányt most Isten szeretetébe felajánljuk. Még ő is mosolyog, pedig még valószínűleg nem érti, hogy miről van szó. De, ahogy az Úr Jézus mondta, olyan környezetbe indulhat az élete, ahol van tartalma ennek a jézusi bátorításnak, hogy tanítsátok. Hogy tanítsátok őt, őket, akiket rátok bíz az Úr. Mit is jelent tanítani bibliai értelemben? Emlékeztetni és buzdítani. Emlékeztethetitek őt már egészen kicsi korától kezdve, ahogy majd az értelme nyílik, hogy Isten mindent megelőző szeretete az övé. Hívő családba hozta világra, most a keresztség jele megpecsételi, hogy Isten felajánlja neki az ő szövetségét, még semmit nem tud, még semmit nem tehet ezért, Isten ingyen, kegyelemből megajándékozza ezzel a felajánlással. Minden az övé lehet, ami Isten kezéből származik. És tudjuk, azt mondja a Biblia, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosságok atyától száll alá, akiben nincs változás vagy változás árnyéka. Tanítsátok hálát adni tehát, mindazért, amit Isten tett érte. Isten elé jött, és tudjátok jól, hogy 2000 évvel még inkább, amikor már a bűneiért az áldozatot az Úr Jézus bemutatta. Tehát tanítani egyrészt emlékeztetést jelent, magára a keresztelésre is majd, itt a pecsét, Isten ismerte, szerette, felkínálta önmagát számára. A másik az bátorítás, a keresztjén tanítás, olyan dolgokra bátorítás, ami a jövőt határozza meg, és ami már az ő dolga lesz. Bátorítsátok arra, hogy az Úr Jézusra bízza magát. Erre bátorítani kell az embert, ez nem magától értetődő, és itt ti is tudjátok, és hadd mondjuk el újra, hogy a hívő családba érkező gyerekeket is bátorítani kell. Bíztatni kell, hogy ők maguk személyesen bízzák magukat az Úr Jézusra. Ugye így szoktuk mondani, már ki ne hallotta volna, hogy Istennek gyermekei vannak, de unokái nincsenek. Tehát magyarul személyesen szükséges, hogy megismerve az Urat, megértve a múltat, amit tett értünk, hittel megragadva azt, most már személyesen bízzuk oda magunkat. Ez a hitrejutás, a megtérés pillanata, folyamata, amiben egészen személyessé válik mindaz, amit Isten nekünk kínált. Tehát bátorítsátok őt, hogy ő személyesen vegye föl és élje a kapcsolatot az Úr Jézussal. Azért is fontos ez, mert egy családba, egy hívő családba érkezve esetleg az a gondolat támadhatna, hogy valamit örököl, ugye nemzedékről nemzedékre, hiszen elmondhatjátok, hogy messzire nyúlik Isten hűsége, és valóban nagy ajándék, magamról tudom, hívő családba beleszületni, de szüleink, nagyszüleink, dédszüleink hite az még nem a mi hitünk. Nagy előny a hitbeli háttér, gyerekkortól ismerem, megismerem, hogy Isten mit tett értem, de egészen személyesen nekem kellett, és majd a kislányotoknak is odafordulni az Úr Jézushoz. Én hiszem, hogy ti ebben hittel és komolyan álltok egy gyermek mögött, ezért hálát adunk, és egyben bátorítunk is, hogy tegyétek tudatossá benne. Bízza magát már kicsi korától kezdve az Úr Jézusra, és mindig emlékezzen vissza újra és újra, és tanulja meg, mit tett értem az Isten. A foganásomtól át kezdve a keresztelésemen át a hitrejutásomig, és utána egészen az üdvösségemig. Mit tett és tesz értem az Isten. Tehát összefoglalva, a tanítás az emlékeztetést jelent és bátorítást jelent. És hálát adunk együtt Istennek, hogy ti, mint család, olyan háttere lesztek és lehettek ennek a kicsinek, ennek a kicsi leánynak, hogy ő mindezt végigéli, és így valóságosan övé az üdvösség. Isten már most elkészítette, és egy napon ő is magában ezt tudatosítja majd. Adja Isten, hogy ebben örömteli, áldott hátteret biztosítsatok neki, és nektek is nagyon-nagyon sok örömötök legyen benne, és az egész családnak, mindkét oldalról, keresztülőknek, és mindnyájunknak, mint gyülekezetnek. Isten igére válaszolva, valljuk meg most a mi hitünket a gyülekezettel együtt fennállva, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülő, keresztülő, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a keresztény gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Akarjátok-e, kérdezem, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadjuk? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásatokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi és lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. És mielőtt a gyülekezethez fordulnék, hadd kérjem meg az édesapát, legyen kedves felmutatni egy kicsi leányt, hogy a gyülekezet is láthassa egy pillanatra. Ő rá gondolunk most, amikor majd fogadalmat teszünk. Úgy köszönjük szépen. Így kérdezem tehát a gyülekezetet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden rajtatok álló segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Együtt feleljük, ígérjük. Isten szent lelke adjon erőt nekünk ígéretünk teljesítéséhez. Most elcsendesedve egy imádságban adjunk hálát a gyermekért, és könyörögjünk érte. Mennyei édesatyánk, akit az Úr Jézus Krisztus által szólíthatunk meg így, hálaadással borulunk eléd, megköszönve e kicsin gyermeket, és mindazt a szeretetet, amivel már eddig is körülvetted. Köszönjük, édesatyánk, hogy elénk jövő a te hűséged. Köszönjük, hogy mindent megelőznek a te gondolataid, a te áldott terveid. Így magasztalunk téged, hogy e kicsi gyermek egészen fiatal korától hallhatja majd a te ígédet, megismerhet téged, Úr Jézus Krisztus, hogy egy napon egészen személyesen odafordulhasson hozzád. Segítsd meg a szülőket, keresztszülőket, a családot, a gyülekezetet, hogy valóban mindent megtehessünk azért, hogy a kicsi élet bizalommal forduljon majd hozzád, hogy kitárja a szívét előtted, és befogadva téged, Urunk, valóban keresztjénné lehet, és az örök életet soha senki el nem veheti tőle. Hálát adunk, Úr Jézus, a te áldozatodért, hálát adunk azért, hogy mindent úgy rendeztél, hogy a te szeretett szövetségednek jele már most oda kerülhet az ő homlokára. Áld meg őt, vigyázz rá, ajándékozz meg élő hittel, vezesd az élete útjain, és áld meg a családtagjait, hogy ott lehessenek mögötte hűséges imádságban és szeretetben. Így kérünk, Urunk Jézus, te magad áld meg, és fogad be ezt a gyermeket. Amen.
Nóra, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevére. Kicsiny Nóra testvérkénk, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon néked békességet és üdvösséget az Úr Jézus Krisztus által.
Folytassuk énekszóban, testvéreim, a mi Isten tiszteletünket, és énekeljük a 467. dicséretünket. Imádságképpen jól ismert énekünk ez, de újra gondoljuk át a szövegét. 467. dicséretet énekeljük végig. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
Jöjjetek, fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal szól hozzánk, mai újszövetségi igeszakaszunk első feléből, Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levele második részének 12-től a 18. versig terjedő szakaszából. Helyet foglalva, ám nyitott szívvel hallgassuk meg ezt a hosszabb szakaszt, A Filippi levél második részének 12. versétől a 18. versig.
Ezért tehát, szeretteim, ahogy mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkájátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek, mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgulódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékekben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha italáldozatul kiöntetem is hittetekért, bemutatott áldozatokban és szolgálatban örülök, és együtt örülök minnyájatokkal, de ugyanúgy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt.
Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcsözővé az ő igéjét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk az ő színe elé, és imádságban válaszoljunk a szavaira. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy a te szavaid által egészen közel jössz hozzánk. A te lelked is, hiszük, itt munkálkodik közöttünk és bennünk, de leginkább szavaid azok, amelyek elérik a mi értelmünket, megmozdítják a mi szívünket. Mindenekelőtt magasztalunk téged, hogy hallható Isten vagy. Áldjuk nevedet, hogy nem rejtőztél el előlünk, bár bűneink messzire szakítottak tőled. Áldunk téged, Urunk, hogy jól ismerve a mi életünket, olyan igét, olyan tanácsot adsz, amely felemel, amely valóban útba igazít az élet útvesztőiben. Megvalljuk előtted, Urunk, hogy az elmúlt hét sem telt el bűnök és vétkek nélkül. Szomorúan mondjuk, de ez az igazság, vétettünk szent törvényed és felséged ellen. De jövünk hozzád bizalommal, kérve azt, hogy az Úr Jézusért bocsáss meg nekünk. És most is úgy szólj hozzánk, mintha nem tudnál bűneinkről, minthogyha teljesen tiszta lappal állnánk előtted, pedig a háttérben ott vannak mulasztásaink, irítségeink, dicsőségvágyunk, sok-sok szeretetlenségünk. De köszönjük, hogy az Úr Jézusért mégis bizalommal tekinthetünk föl rád. Taníts minket útjaidra, Urunk, növeld a mi hitünket, igazíts útba bennünket, hogy el ne tévedjünk, és te magad késztes arra, hogy meglátva bűneinket készek legyünk azokat elhagyni, megtagadni, és veled örömmel tovább menni. Az Úr Jézus nevében kérünk, Atyánk, hogy áldott szent lelkeddel munkálkodj itt közöttünk, rád szólunk, benned bízunk, téged várunk. Kérünk, hallgass meg, áldj meg, és továbbra is légy itt közöttünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve, kedves testvéreim, a 164. dicséretünk első versét énekeljük, a 164. dicséret első verszakát, Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában, írva található mai újszövetségi igeszakaszunkban Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott levele második részének 12. és 13. versében. A 12. vers második felétől olvasom Isten igéjét. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, ez az ige ezt a kérdést helyezte a szívemre, amit szeretnék megosztani veletek, és szeretnék megválaszolni az életemmel, a bizonyságtételemmel. Vajon kézzel fogható-e az üdvösséged? Vajon kézzel fogható-e, hogy van üdvösséged, testvér? Vajon megtapasztalható-e? Valóságos-e? Mert ha netán az derül ki rólad vagy rólam, hogy nem tapasztalható meg, hogy nem kézzel fogható, akkor fel kell tenni a kérdést, van-e egyáltalán? Van-e üdvösséged? Beszélsz róla, beszélek róla, de nem megtapasztalható? Testvérek, amit Isten ad, azt mindig céllal adja. Céllal adja magát az üdvösséget is. Itt most világosan látjuk, azt mondja, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Ez egy cél. Méghozzá olyan, ami láthatóan ide vonatkozik, a földi életünkre tartozik. Hiszen az üdvösség egy tágabb fogalom, sokkal több, mint a halál utáni örök élet. Az üdvösség az közösség. Méghozzá egy örökre kapott közösség az Istennel, amely egyértelműen itt kezdődik a földön. De azt mondja el ez a mai ige testvérek, hogy ha ilyened van, akkor az kézzel fogható kell, hogy legyen. Akkor annak megtapasztalhatónak kell lennie. Ha nem tapasztalható, akkor lehet, hogy nincs. Hiszen nagyon egyszerűen szólva, ha valami már megvan, ha valami már tényleg a tiéd, akkor annak egyértelmű jele van, abból tapasztalat fakad, akkor annak következménye van és kell, hogy legyen. Biztos így vagytok ti is vele, hogy Pálnak ez a két mondata, amit most idéztünk, eléggé szokatlan, és elég sokszor félre is értjük. A Biblia egyik leginkább félreértett mondata ez, hiszen mit is jelent akkor, hogy az üdvösségünkön, az üdvösségünkért munkálkodni kell. Munkáljátok üdvösségeteket. Hát mégiscsak az üdvösségért kell tenni? Aztán felidézhetjük ide, és fel is kell Jakab apostol levelét. Ráadásul talán nem is tudjátok, de az itteni gyülekezeti alapítvány, a Calvin alapítvány mottója ez. Az interneten, a honlapunkon is olvasható, ha megnyitjátok ezt az oldalt. Jakab 2.24. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. Nos, akkor hogy van ez? Akkor most tenni kell, hogy üdvözüljek? És itt Ábrahámra hivatkozik Jakab apostol, biztosan ismeritek. Ábrahám föláldozta oda vitte az oltárra a fiát, és ezt úgy értékeli, mint egy olyan cselekedetet, ami az ő üdvösségéhez tartozik. Most maradjunk ennyiben. De a mai alapigében úgy folytatja Pál a 13. versben, hogy mindent Isten munkál. Az akarást, vagy az újfordítás szerint a szándékot, és a cselekvést is Isten munkája. Itt tehát azt látjuk rögtön a második mondatban, hogy Isten kezdeményez. Hogy minden rajta múlik. Hogy minden kegyelemből van. Hogy nem kell az üdvösségünkért tenni semmit sem. Ez idáig teljes ellenmondás. Most akkor vagy munkálni kell az üdvösségemet, vagy kegyelemből elfogadni. És ki ne ismerné, gondolom legtöbben fejből is tudjuk idézni a reformátorok egyik kedves, újra felfedezett mondatát, az Efézus 2:8-9-et, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjen. És aztán ezt a római levél harmadik részében Pál még megerősíti azzal, amikor idézi az Ószövetséget, és maga is, mint újszövetségi hívő, kimondja, nincs is olyan ember, aki keresné az Istent. Ha valaki már keresi az Istent, azt tudjátok miért van, mert már Isten elkezdte keresni őt. Szóval itt egy kicsit át kell gondolnunk, testvérek, mert látszólag ellentmondás feszül a két mostani mondatunk, illetve vannak, akik szerint még Pál és Jakab között is. Pedig nincsen, testvérek. Nincsen ellentmondás. Hála Istennek, Pál is, Jakab is, és ez a mai két mondat is ugyanarról tanítanak. Amit így lehet egyszerűen összefoglalni, tedd kézzel foghatóvá az üdvösségedet. Tedd kézzel foghatóvá az üdvösségedet, azaz, ha már megvan, tedd megtapasztalhatóvá. Valósítsd meg a következményeit itt és most a te földi életedben. Erről beszél Jakab is, és itt ez a furcsa ellentmondásosnak látszó páli tanítás is. Az eredetiben egyébként, hogy munkáljátok, azt így is lehetne fordítani, hogy valósítsátok meg. Nem megszerezni kell az üdvösséget, azt kapjuk. Az üdvösség megkapásának igenis egyetlen feltétele van, a hit. De kapjuk, ajándékba kapjuk. Viszont ha már megkaptuk, ha már megvan, akkor tegyük valóságossá. Erről tanít itt az apostol. Ez a bizonyos munkálkodjatok, tehát azt jelenti, hogy ne érte munkálkodjatok, hanem általa munkálkodjatok. Azáltal munkálkodjatok, hogy van üdvösségetek. Ez határozza meg a tetteiteket, a gondolataitokat, és mindent, hogy van üdvösségetek. Mindig innen induljatok. És ebből majd meglátjátok, hogy egy sereg cselekedet fog következni. Egy egészen megújult élet következik belőle. De amíg valaki azon dolgozik, hogy szeretném megszerezni az üdvösségemet, addig előre borítékolom, bele fog fáradni, bele fog keseredni, és rossz esetben föladja az egészet. Sarkon fordul és elmegy. És tudjátok, itt megjegyzem azt a meggyőződésemet, hogy olyan sokan pont azért mentek el az egyházból és az egyházaktól, mert az egyházban, gyülekezetben járók nem élték az üdvösségüket, hanem mindig csak a feltételeket próbálták magyarázni. Tedd ezt, és akkor majd elfogad az Isten. Legyél olyan, és akkor majd szeretni fog. Ez teljes félreértése a Bibliának. És el is taszít, mert mondom, ha én az üdvösségemért akarok munkálkodni, kudarcra vagyok ítélve. Nem tudom megszerezni az üdvösségemet. Nem tudok megdolgozni érte, semmivel. De, ha hittel elfogadtam, akkor az üdvösségemből kiindulva, az üdvösségem által munkálkodom, és lesz egészen mássá az életem. Tehát, ha már megvan, testvér, tedd valóságossá a környezetet számára. És ha megfigyeljük, Jakab is, még egyszer hadd idézzem, ugyanezt mondja ám el a 2.18-ban, olvassuk a levelében, beszélget egy láthatatlan ismerősével tulajdonképpen, amikor írja ezt a levelet, mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Oda lehetne tenni zárójelben, ha tudod. Mutasd meg nekem a te hitedet cselekedetek nélkül. És így folytatja, én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Már megvan, de megmutatni neked a cselekedeteim alapján fogom és tudom. És szinte provokatíve kérdezi azt a barátját, ismerősét, hogy na, próbáld meg fordítva. Próbáld meg nekem megmutatni a te hitedet cselekedetek nélkül. Nem fogod tudni megmutatni. Értjük, testvérek, tehát alapvetően az üdvösség ajándék, hittel megragadható valóság. De ha már a miénk, akkor azt mondja itt Pál a mai alapigében, hogy igenis, munkáljátok, tegyétek valóságossá, kézzel foghatóvá, hogy a tiétek. Hogy a tiétek. Ezért, testvéreim, nem ítélkezünk, amikor csupán diagnózist állítunk fel, amikor azt mondjuk, azt mondom, hogy ha nem tudod kézzelfoghatóvá tenni az üdvösségedet, akkor félő, hogy nincs is. Akkor előbb ezt kell tisztázni magadban. Van üdvösséged, vagy nincs üdvösséged? Ha nem tudod megvalósítani a hétköznapokban, akkor nagy kérdés, hogy egyáltalán elfogadtad-e, tiéd lett-e már. Mert az üdvösség az nem érzés, nem vélekedés, nem megtanult kegyesség, hanem az bizony személyes közösség az élő Úr Jézus Krisztussal. Valaki elmesélte, aki a mi szeretett óvodánkba járt, és most már fiatal ember, hogy annak idején ő neki szépen megtanították, hogy hogy kell imádkozni. És ez nagyon jó, tehát nehogy félreértsétek, de majd meglátjátok, miért hozom fel példaként. És elmesélte ez az ifjú, hogy ő még igazán most is azért úgy gondolja, mert ezt tanulta, hogy akkor hallgatja meg őt Isten, ha egész pontosan így imádkozik. De azt mondta, hogy még a magasság is be volt szabályozva. Tehát nem lehetett se lejjebb a keze, se följebb a keze, másképp nem lehetett, csak így. Nem tudom, érzitek-e, és itt most ezt nagy szeretettel mondom, és nehogy félreértse valaki, de ez tipikus példája annak, amikor egymásnak, akár a gyerekeinknek, óvodásainknak, bárkinek egy ilyen szabálygyűjteményt adunk át. És akaratlanul is, mert biztos vagyok benne, hogy nem ezt akarták a óvónők vagy dajkák, hogy akkor ez a kicsi gyermek most féljen, de akaratlanul is félelmet plántálunk beléjük. Jaj, most elég magasan tartottam, akkor meghallgat. Ha nem elég magasan tartottam, akkor nem hallgat. És komolyan ettől fél ez az ifjú. És most beszéljük át, hogy ezt engedj el nyugodtan, és ne féljen. Ne féljen, nem ilyen dolgokért szeret az Isten. Nem ilyen dolgokért van üdvösségünk, hogy most hogy tartottuk a kezünket. Az üdvösség teljesen ajándék. Isten szeretete előfeltétel nélküli szeretet. De sokszor mi ezt nem értjük, és sokáig nem akarjuk megérteni. Mindig valamit fel akarunk mutatni, vagy azért, hogy büszkék legyünk rá, az ugyanolyan rossz, vagy azért mutatunk föl valamit, mert félünk, és az is rossz. Büszkeség és félelem nem vezet az Istenhez. Büszkeség és félelem által nem lehet az üdvösséget megragadni. Csak egyszerű gyermeki bizalommal. Kedvesem, teljesen mindegy, hogy tartod a kezed, csak beszélgess az Úr Jézussal.
Tényleg? Tényleg? Még össze se kell tenni a kezed? Nem muszáj. Hát nyilván más ne csinálj akkor közben, amíg imádkozol. De beszélgess szabadon, örömmel. Mert az Úrral való kapcsolatod ajándék. Ajándékba adja neked. Engedj el minden félelmet, minden görcsölést, ahogy szoktuk mondani. Tiéd. Hidd és a tiéd. Egy példát hadd mondjak itt el. Elnézést, ha véletlenül ismétlek, de ugye ez lelkipásztorokkal előfordul, főleg, ha már több gyülekezetben szolgáltak. Egy kis példa arról szól, hogy egy hitoktató szerette volna elmagyarázni ezt a gyerekeknek, hogy ingyenes, hogy ajándék az örök élet és a bűnbocsánat, és azt találta mondani, elővette a zsebéből a 5000 forintját, kitette az asztalra, na gyerekek, aki elviszi, azé lesz. A gyerekek körbenéztek, ez komolyan gondolja? Hát ilyen nincs, hát biztos nincs ennyi pénze, hogy ez csak úgy odaadja. Hátulról egy kisfiú, a legrosszabb, fölpattant, úsdi előre, megmarkolta, zsebre dugta, és szaladt vissza a helyére. Dermedt csönd volt a teremben. Erre megszólalt a hitoktató. Gyerekek, nem megmondtam? Aki elviszi, azé lesz. Ó, hogy miért nem én mentem érte, mondták a többiek. Mert csak az a kis vásod gyerek hitt. És az övé lett. Érdemelte? Nem. Övé lett. Övé lett. Mert hitt. Mert elhitte, amit a hitoktató ígért nekik. Az üdvösség ajándék, testvérek. Nem kell megdolgoznod érte, semmilyen szinten. Vidd haza ma, kilépsz ebből a templomból, és menj úgy haza. Hogy azt mondta az Isten igéje, nem egy ilyen palástos ember. Az Isten igéje mondta, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Isten ajándéka ez, nem cselekedettekért, hogy senki se dicsekedjen. Visszatérve tehát ide a Filippi levélhez, és ahhoz testvérek, hogy bizony az üdvösség az nem azt jelenti, hogy megtanulunk néhány igazságot, azt visszamondjuk. Sokszor legyünk őszinték, a mi konfirmációi gyakorlatunknak is ez a gyenge pontja, és én nagyon-nagyon örülök, hogy mostani konfirmandusoknak, nekik is, és a korábbiaknak is, mert nagyon fontos megtanulni, megismerni, ahogy a keresztelésben is Isten a szívemre helyezte, hogy elmondjam a családnak. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, ez először is azt jelenti, hogy emlékeztetjük őket, megtanítjuk nekik Isten nagy tetteit. Enélkül nem megy. El kell mondani, mit tett értünk az Isten. De ez még nem üdvösség, hogy megtanultam, mit tett értem az Úr Jézus Krisztus. És ugyanígy az egyházi intézményeknek nagyszerű lehetőségük mellett, nagy kísértésük, hogy beletanulnak a kedves munkatársak. Megtanulják nem csak az áldás békességet, hanem más dolgokat is. De még nem az övék az üdvösség. Csak vissza tudnak mondani néhány fontos, kegyes mondatot. Ez nagy kísértés, de a gyülekezeteknek is, ahogy mondtam. Pedig nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, azt írja Pál az 1 Korintus 4.20-ban. Ha már tiéd az üdvösség, és nem csupán megtanultál dolgokat, amit az egyház úgymond tanít, ha tiéd az üdvösség, akkor tedd kézzel foghatóvá. Fog sikerülni, mert itt ígéri meg Pál apostolon keresztül, hogy Isten munkálja majd, ezt munkálja benned. Ehhez ad energiát, egy ilyen szót használ itt a Biblia. Energiát ad át, energiát közöl. Isten odaáll melléd és adja az ő erejét, hogy tedd kézzel foghatóvá a te üdvösségedet. Hogyan lehet ezt kézzelfoghatóvá tenni? Még erről néhány gondolatot hadd osszak meg. Azt írja itt Pál apostol, hogy félelemmel és reszketéssel. Ugye ezek is olyan félreérthető szavak. De mit jelent ez? Talán ti is átéltétek már, testvéreim, hogy valamit, amit nektek megígértek, egyszer csak megkaptátok. Megkaptátok. De még néha ha megvesszük, még akkor is átéljük, amikor valami egészen új, egy új eszköz, egy új autó, egy új lakás, egy új lehetőség. Ott vagy, és most igénybe veheted. Tényleg az emberben van egy mondjam így szent, de szóval van bennünk egy ilyen remegés, egy reszketés, milyen lesz? Most belakom, most elindulok vele, most elkezdem használni, mint jogosítványt, értitek? Biztos átéltétek ti is, én is emlékszem egy-kettő ilyen, amikor nagyon vártam valamit, és meglett, és ott volt bennem ez a remegés, amiről itt Pál apostol is ír. Most már a tiéd, használd, tiéd, élj vele.
Bocsássatok meg a nagyon hétköznapi és otthoni példáért, de most eszembe jutott a kis maronunk, most már azért sokan ismeritek a kutyusunkat, és hát ő úgy van nevelve, hogy ő addig nem ehet, addig ő nem mehet oda az ételéhez, a tálkájához, amíg a gazdi azt nem mondja, hogy tiéd. És addig ott ül. Csurog a nyála. De ott ücsörög. De ha látnátok, amikor aztán feleségem kimondja, hogy tiéd, na akkor azt mondja, uzsdi, akkor ráveti magát. Hát elnézést a kutya példáért, de azért emberek, ismerjük mi ezt, testvérek. Amikor az üdvösség a tiéd lesz, testvér, és emlékezz vissza, én tudom, hogy sokan emlékeztek rá, amikor először megértettétek, amikor hittel megragadtátok, micsoda öröm volt, micsoda lelkesedés fogja el az embert. Enyém az örök élet, enyém a bűnbocsánat, enyém az Isten hűséges, gondviselő szeretete, nem kell félnem senkitől és semmitől, enyém. Na erről beszél itt Pál, hogyha ez megvan bennetek, akkor ezzel a félelemmel és rettegéssel, remegéssel cselekedjetek. A Bibliolvasó kalózunk egyik ige szakasza, ugye többet jelöl vasárnapra, az a Filippi börtönről megtérése. Talán olvastátok, meg fejből emlékeztek rá. Ugye földrengés lesz, Pálék elmehetnének, nem mennek, erre berohan a börtönőr. Uraim, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Ez is egy külön titok, hogy mindjárt az üdvösség jutott eszébe, közben ott voltak előtte a foglyok, meg földrengés, és Pál elmond egy mondatot neki. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És azt olvasjuk ott tovább, hogy nagy örömmel bevitte a lakásába, kimosta a sebeit, leültette az egész családját, bocsánat, az egész pereputyot, mindenkit, kicsiket, nagyokat. Pál hirdeti nekik az igét, megkereszteli őket. Ott arra utal az ige, hogy mindenkit megkeresztel Pál. Még a gyerekeket is. De amiért jó volt újraolvasni, hogy így fejeződik be a történet, és egész háza népével örvendezett abban, hogy örök élete van neki és a családjának. Ez a szent izgalom járja át az embert, mint ezt a Filippi börtönőrt is, hogy tényleg létezik ilyen szeretet? Elszökhettek volna ezek a keresztény foglyok, és nem szöktek el. Öngyilkos akartam lenni, és megakadályoztak. És kijelentik itt nekem, a rómainak, a smasszernek elnézést. Kijelentik nekem, hogy örök életem van. Igen, testvér. Bárki, aki itt vagy ebben a templomban, ez neked szól. Ajándék az üdvösség. Ragadd meg hittel, és menjél, örvendezzél, és gondold végig, hogy hogyan lehetne ezt kézzelfoghatóvá tenni a mindennapokban. Élhetsz vele. Egy sereg hatalmas ajándékot kaptál benne. Teljes bűnbocsánatot Jézusért, teljes elfogadottságot az atyától, örök életet, tökéletes életkövetést kapsz tőle. Krisztus jelenléte a tiéd az életedben, az üdvösséged 100%-ban tiéd ajándék, csak Jézus fizetett érte, senki más nem volt méltó rá, de ő az áldozatát tökéletesen bemutatta. Hadd idézem itt a zsidókhoz írt levél, nagyon fontos mondatát, ez a 9. rész, 12. vers. Nem bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Örök váltságot szerzett a Krisztus. Neked, mai magyarnak. Örülj neki és tedd kézzelfoghatóvá.
És végül egy-két utalás még arra, amire Pál konkrétan utal, mert kiderül ebből, hogy ha hiszel, ha tiéd az örök élet, az üdvösség, akkor Isten valóban cselekedni fog benned és általad. Ő késztet, hogy akard a neki tetsző dolgokat, a neki tetsző dolgokat, arról beszél itt Pál, hogy azokat fogod véghez vinni, ami az Istennek valóban tetszik, és energiát ad hozzá, ahogy utaltam rá. Ha már tiéd az üdvösség, akkor zúgolódás nélkül élsz. Azt jelenti ez, hogy elégedetlenkedés és negatív hozzáállások nélkül beszélsz és cselekszel. Vonakodás nélkül élsz. Ez a kifejezés, azt így lehetne visszaadni, hogy okoskodások és pereskedések nélkül. Nem azt nézed, hogy mit mondanak mások, félhívők, álhívők. Neked mit mond az Isten? Mit mond az ő igéjében? Mi az, ami valóban neki tetszik? Nyugodtan mondhatod, hogy kit érdekel, hogy mások mit engednek meg maguknak netán Krisztus nevében. Te tudd, hogyan teheted kézzel foghatóvá az üdvösséget, amit kaptál, és tudni fogod, mert Isten maga munkálja ezt, Isten maga adja a cselekvést, Isten maga adja a szándékot, ott lesz veled. Ha már tiéd az üdvösség, fedhetetlenül élsz, ezt a szót is sokszor félreértjük, mert szeretnénk tökéletesek lenni, de testben járva nem így kell, hogy megértsük. Ez a fedhetetlenség azt jelenti, hogy tudatosan törekszem arra, hogy ne botránkoztassak. Tudatosan törekszem erre, és ha néha mégis megtörténik, őszinte bűnbánatot tartok. Isten örömét keresem, azt írja itt Pál. Azt keresem, ami örömet okoz neki. Romlatlanul élek, nem vizezett bort adok, nem vegyítem az igazságot a féligazsággal. Arra utal ez a kifejezés, arra használták, amikor vizezték a bort, vagy akár a fémeket ütvözték, és már nem volt olyan erős, olyan strapabíró az a fém, mint eredetileg. Romlatlanul élj. Összefoglalva tehát, az üdvösségednek célja van a földön. Célja van, amit így olvastunk ma a 15. versben. Fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Célja van azzal, amit neked ingyen ajándékba adott. Valósítsd meg e célt. Tedd kézzel foghatóvá az üdvösségedet. Így legyen mindnyájunk életében. Amen.